Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. A magyar lakások átlag életkora 50 év, és minél fiatalabb valahol a lakásállomány, annál drágábbak a lakások, azonban Budapest itt is kivétel, derült ki az Otthon térkép elemzéséből. Ditrói Gergely vezető elemzőt kérdeztem.
Magyarországon az átlagos lakás életkor az jelenleg 50 év körül mozog, ez ugye a KSH-nak a 2011-es népszámlálásában meglévő és kiszűrt adatok alapján mutatható ki. Ugye alapvetően az elmúlt évek 7-8 év válsággal terhelt időszakában nagyon kevés új lakás épült, és emiatt mondhatni, hogy viszonylag előregedőben van a hazai lakásállomány, de nem árt hozzátenni azt a tényt sem, hogy amellett, hogy sok új ingatlan az elmúlt években valóban nem épült hazánkban, a felújításoknak a száma ezzel párhuzamosan azért jelentős volt, tehát nagyon sokan, ha nem is új lakás költöztek, vagy nem építettek maguknak új házat, vagy a befektetőknek nem vásárolták ugye az új építésű ingatlanait. Mégis a minőségjavításon azért átesett több tízezer lakás az országban az elmúlt évben. Tehát a minőségüket tekintve az ingatlan állomány nincs annyira rossz helyzetben, mint ahogy egyébként az átlag életkora ezt indokolhatná, vagy mutatná.
A statisztika szerint nagyon sok az 1946 előtt épült, és a következő ilyen nagy boom az 1970 és 80 közötti időszak volt. Akkor ezek szerint a majdnem 100 éves lakásokból és a 40-50 éves lakásokból van a legtöbb?
Igen, tulajdonképpen az látszik, hogy ugye három időszakra lehet nagyságrendileg bontani a hazai lakásállománynak a megépülését, korát. Ugye az első ilyen a 46 előtti időszak, amit a statisztika is vizsgál. Itt sok, akár századfordulós ingatlanról is beszélhetünk, főleg a vidéki kisebb településeken, illetve a nagyobb városok belvárosi részein vannak a legidősebb házak, ingatlanok. Ugye a legtöbb épület, legtöbb lakás tulajdonképpen a szocializmus időszak alatt ugye volt a nagy lakásépítési dömping, amikor is egyfajta minőségjavulást ígérve, illetve valóban megteremtve olyan lakótelepeket hoztak létre szerte az országban, ami közel 1,5-2 milliónyi ingatlant jelent. Tehát ez ugye mára már viszonylag elavultnak számít több szempontból, de ugye erre vannak a panelprogramok, amiknek a segítségével rengeteg olyan családnak a életminőségét javítják, vagy tudják javítani ezek a felújítások, fejlesztések, amik egyfelől energetikai típusok, másfelől pedig az élhetőséget, például egyedi mérőrendszerek kialakítása, szigetelés, napenergia felhasználása, meleg vízhez, villanyhoz, tehát hogy rengeteg olyan megoldás létezik már, amit az előbb említettem, hogy minőségében azért javulnak ezek az ingatlanok, még akkor is, hogyha a ház attól függetlenül egy 1960-as, 70-es, 80-as években épült ingatlan marad, de sokkal jobb minősége lesz. És akkor volt a harmadik, ami tulajdonképpen a 2000-es évek után elindult új lakásépítési szintén boom volt akkoriban. Ugye a kamattámogatott hiteleknek köszönhetően, illetve utána a devizahitelezés megindulásával érezték az emberek, meg hát ugye a egyéni gazdasági felfutás is segítette őket abba, hogy valóban merjenek kockáztatni, új lakást vásárolni, befektetői lakásokat vásárolni. Ez nagyságrendileg egy 500 000 lakás ingatlan az, ami a 2000-es évek óta, a 2011-ig, ugye, amíg a statisztika tart, felépülésre került. Ebben nyilván benne vannak a újépítésű társasházak, illetve a magánemberek által is épített családi ingatlanok.
Földrajzilag milyen a megoszlás? Mi mondható el, hogy mondjuk a városokban inkább idősebbek a házak, vagy mondjuk pont fordítva, mert ugye elég vegyes volt itt az építés szerint a kép.
Nagy számban Budapesten épültek új ingatlanok, de a teljes állományhoz képest ez ugye százalékosan nem annyira jelentős. A legfiatalabb megyék az Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megye. Itt a legalacsonyabb az ingatlanoknak az átlagos életkora. A legidősebbnek pedig Békés-Tolna és Nógrád megyék számítanak. Ugye ezen három megye talán az, ami viszonylag jobban el van szeparálódva különböző közúthálózatoktól, kisebbek, nem annyira népszerűek a migráció szempontjából, tehát ezekből a megyékből sokszor költöznek inkább el, mint sem oda. Ugye ez is is befolyásolja azt, hogy mennyire új egy környéknek, egy megyének, egy térségnek az ingatlan átlag életkora.
Az árakat befolyásolja az, hogy mennyi idős egy lakás.
Megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a lakások átlagos életkora, illetve a négyzetméter árak között, és kijött az az eredmény természetesen, hogy igen, van, minél újabb egy környéknek a lakásállománya, minél alacsonyabb az átlagos életkora, annál nagyobb valószínűség szerűen a négyzetméter ár, tehát könnyen lekövethető az, hogyha valahol új a lakásállomány, ott magasabb lesz a négyzetméter. Egyetlen kivétellel, ami az egyik legérdekesebb, ez a Budapest belvárosa, hiszen az első kerületben, az 5., 6., 7. kerületben, ahol jelenleg a legmagasabb négyzetméter árak vannak az országban, itt a legidősebb egyébként a lakásállomány is. Tehát, hogy ami egyébként igaz mondjuk település szinten, megyei szinten az átlagra, az a belvárosokra, és elsősorban Budapest belvárosára pont fordítottan igaz. Tehát a belvárosok azok, ahol egyébként az idős állománnyal ellentétben a négyzetméter ár az sokkal magasabb, mint mondjuk a külsőbb területeken.
Az utóbbi 1-2 évben gyakorlatilag máshol se hallunk, hogyha ingatlan a téma, hogy nem épül elég új lakás, sőt volt olyan prognózis, ami szerint gyakorlatilag már idén elfogyhat az összes új lakás is. Ha valaki újat akar mégis venni, akkor nem fog tudni. Ennyire rossz a helyzet, vagy ez most csak a lakás építőknek rossz helyzet?
Az igazság, hogy bár nyilván mennek fölfelé az árak, és látszik az, hogy élénkül a kereslet, a fejlesztők még mindig nem látják tisztán azt, hogy esetleges beruházás, ami ugye több 10, esetleg 100-200 lakásos újépítési társasházakról beszélünk, be fogják-e hozni a befektetett költséget, kapnak-e megfelelő finanszírozást a bankoktól. Az, amit egyébként ezek a statisztikák mutatnak, hogy félni kell attól, hogy nem lesz újépítésű lakás a piacon, ez valóban látszik, hogy kezd elfogyni az a meglévő állomány, ami az elmúlt 5-10 évben szinte be volt ragadva, és nem akart csökkenni, mert senki nem akarta megvásárolni ezeket a lakásokat, hiszen nem akartak ezeknek az értékükből, árukból engedni, és ezért nem volt jó vétel. Most már ezeket veszik. Nyilván a maradék az mindig a kevésbé jó elhelyezkedésű, kevésbé jó felosztású, tehát minden egyes nagy lakóprojektben vannak olyan lakások, amik nem annyira jó bizonyos szempontok szerint. Én attól nem félnék, hogyha valaki minden áron újépítésű lakásba szeretne költözni, akkor majd nem fog tudni találni magának egyetlen egyet se. Nyilván lesznek olyan részek, ahol kevesebb lesz, nem biztos, hogy olyan lesz, amit ő szeretne, méretben, elhelyezkedésben, kialakításban, erkély, teraszban, bármi más fontos számára fontos részletben, de amint ugye ténylegesen látni lehet majd azt, hogy a kereslet olyan szinten élénkül, és olyan szinten igényli majd ezeket az új ingatlanokat, akkor a fejlesztők azonnal lépni fognak, és a már egyébként bekészített és startra kész 30-40-50 budapesti projektből azonnal el fognak indulni néhányan, amit egy foglalózás után pár év múlva, egy-másfél év múlva már akár birtokba is lehet venni. Úgyhogy ez a fajta riogatás azt gondolom, hogy felesleges.
Ditrói Gergelyt, az Otthon térképvezető elemzőjét hallották. Több 10 milliárd eurós az a kár, amelyet a hamis divattermékek okoznak az európai gazdaságnak, derült ki az Európai Unió erre szakosodott testületének elemzéséből. A Magyar Hamisítás elleni Nemzeti Testület titkárhelyettese azt mondta, többek között munkahelyek megszűnésében, adó- és járulékbevétel kiesésben mérhető a hamis divattermékek okozta kár. Pál Robertával beszéltem.
Azt mondta az elemzés, hogy a teljes divatcikkek éves forgalmának, egyéves forgalmának, mint egy 10%-át teszik ki a hamis divattermékek forgalma a teljes 28 tagállam összértékeit nézve, ami pedig euróban mérhető károk tekintetében azt jelenti, hogy ez a hamis termékek éves értékesítése közvetlen, illetve közvetett összes kárt tekintve olyan 43 milliárd eurónyi kárt okoz az unió gazdaságának, és ennek a következménye ugye az, hogy ezáltal, ha hamis termékeket gyártanak, értékesítenek, illetve a fogyasztók vesznek, akkor így a legális szektorban munkahelyek szűnnek meg, és a tanulmány szerint ennek is elég magas az értéke, tehát azt mutatják ki, hogy 518 ezer munkahely megszűnésért felelős, csak a divatcikkek hamisításának a szektora, hogy így mondjam, tehát ez a szervezet bűnözéshez kötődhet elsősorban, és ennyi a káros hatása a munkahelyek tekintetében.
A munkahelyek jelentik a közvetett hatást, és a közvetlent pedig ugye a kieső adóbevétel például?
A közvetlen hatás igazából az a teljes divat szektorra tekintve vizsgálták, tehát hogy mi az a, ugye itt a divat szektorra értjük a ruhák, cipők, egyéb kiegészítőknek a gyártóit, forgalmazóit, tehát az a bevétel, amelyiktől ők esnek el, illetve amennyivel csökken a forgalmuk, vagy kevesebbet tudnak értékesíteni, ez inkább elsősorban a közvetlen hatás. A közvetett hatás, ugye ez kettős, egyrészt tekinthető az az oldal, amely bevételtől az állam elesik, tehát ugye ez a hamisítás szektora nem fizet sem adót, sem TB, sem egyéb járulékot, illetve a megszűnt munkahelyekkel is ugyanez a bevétel kiesik a gazdaság szempontjából, állami szempontból, illetve, hogy például a divatcikkek szektora is közreműködik, vagy együttműködik más szektorokkal, mert a gazdaság más szereplői is vásárolnak tőlük, illetve kölcsönös kereskedelmet folytatnak egymással, és még ennek a negatív hatását is értékelték a közvetett hatások közt.
Az Európai Unión belül mely országok kitettebbek ennek, mondjuk, hogy a divattermékekről van szó, akkor akár Franciaország, vagy Olaszország, vagy talán még Spanyolország is szóba jöhet, vagy van-e ilyen lista, hogy kik leginkább?
Igen, ezt jól látja nyilván, tehát a divat szektorban aktívabb, illetve nagyobb súllyal jelenlevő tagállamokat érinti most ez a kutatás szerint a hamisítása ezeknek a termékeknek elsősorban. Ahogy mondta, szinte a felét ezeknek a cégeknek, az olasz cégek teszik ki, tehát nyilván a legnagyobb hátrányos hatása ennek Olaszországban jelentkezik, de ugyanígy Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Németországban és Spanyolországban is nagy károkat tud okozni ez a jelenség.
Pál Robertát, a hamisítás elleni nemzeti testület titkárhelyettesét hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.